Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, dr. Dicső Viktória, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hármas számú egyéni választókerület országgyűlési képviselője a vendégem, akit szeretettel köszöntök, és a választások óta már nem először köszöntök itt a stúdióban.
Üdvözlök én is mindenkit, szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Ami ugye azóta történt, többek között az, hogy a pénzügyi és a költségvetési bizottságban is munkát kaptál, és azért egy nagyon pörgős időszak zajlik most, azt nem mondhatom, hogy van mögöttetek a választások óta, hiszen aki figyeli a híradásokat, akkor az láthatja, hogy valószínű, hogy nem lesz a parlamentben nyári szünet, hiszen minden héten ülésezik a parlament, és nagyon fontos és súlyos napirendek kerülnek mindig felszínre, amivel foglalkozni kell. Talán ez lenne az első kérdésem is, hogy a pénzügyi és költségvetési bizottságban is, és a parlamentben is, melyek most a legfontosabb, legégetőbb dolgok, amit mi hamarabb rendezni kell, és ez rengeteg munkát ad a képviselőknek.
Ez így van, nagyon aktív heteken vagyunk túl, és ahogy lehet hallani a híradásokba, szünetre nem is számíthatunk. Nagyon-nagyon maximum augusztus végén egy 10 nap, de még ez se biztos. Ami nagyon égető és nagyon fontos, hogy most hazahozzuk az Európai Uniós forrásokat, ennek meg kell teremteni a jogszabályi hátterét, és ezért nagyon intenzív napok vannak mögöttünk, és nagyon intenzív hetek jönnek. Ugye ez különböző törvényeket érintenek, hogy a korrupciós ellenes intézkedések, valamint meg kell teremteni ezeknek a jogi feltételeit, hogy az összegeket hazahozzuk, és ezt megfelelő módon tudjuk felhasználni, nem úgy, mint az elmúlt időkben, tehát, hogy tényleg oda kerüljenek ezek az összegek, úgy legyenek felhasználva, hogy az hozzájáruljon a magyar GDP növekedéséhez, ezáltal az emberek jólétéhez. A mostani napokban például volt, csak hogy ízelőtűt adjak, az MFP törvénynek volt egy módosítása, ezt is a pénzügyi és költségvetési bizottságon keresztül tárgyaljuk, ennek a bizottságnak vagyok az egyik alelnöke. Ugye itt 1,8 milliárd euróval növeljük meg a Magyar Fejlesztési Banknak a tőkét, és itt voltak szabályok, tehát, hogy amit kritizált az EU, hogy nagyon sok egyedi kormányrendelettel ítéltünk oda olyan összegeket és vállalatkezességet az MFB, ami nem átlátható és nem transzparens. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket az egyedi döntéseket kivegyük, és ezek az összegek, a megjelent összeg olyan helyre kerüljenek, ahol tényleg hatékony a felhasználása, ezek a helyi kis és középvállalatok, ezáltal tudjuk enyhíteni a lakhatási válságot, valamint a kollégium férőhelyeket is tudunk biztosítani.
Itt az Európai Uniós források hazahozatalánál van valami sarkalatos határidő, amihez tartani kell magát a kormánynak?
Igen, augusztus 31-ig, úgyhogy ezért van ez az intenzív időszak. Úgyhogy egy törvénynek attól függ, hogy sürgősségi eljárásban, normál eljárásban vagy rendkívüli eljárásban tárgyaljuk, attól függően vannak átfutási ideje, úgy vannak úgynevezett általános vita, részletes vita, és utána tudjuk elfogadni. Tehát ez nem olyan, hogy bemegyünk egy törvényjavaslattal, és azt mondjuk, hogy holnaptól így lesz, hanem ennek azért van egy átfutási ideje. Úgyhogy ezért ilyen intenzív ez az időszak. Utána viszont kezdődik az őszi törvényhozási időszak. Én, mint a Költségvetési Bizottság tagja, alelnöke, ugye hozzánk tartozik minden olyan egyes törvény, ami a költségvetést érint. Tehát most
és hamarosan ugye a következő évi költségvetés előkészítése is itt van a parlamentnek a nyakán. Említetted, hogy oda kerüljön ez a pénz, ahová szánták, vagyis először még egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy itt elmondtad, hogy ugye mennyi átfutási ideje van ezeknek a döntéseknek, hát egy demokratikus államban, mert amikor rendeleti kormányzás van, akkor ugye ezt vagy volt, azt ugye pillanatok alatt egy papírfecnivel meg lehetett gyakorlatilag oldani. Tetted, hogy jó helyre kerüljön, és úgy látom a szaktárcáknál azért jelentkeznek. Elég, hogyha Vitézi Dávidot a közlekedéssel kapcsolatban, a tömegközlekedéssel, vagy mondjuk Gajdos Lászlót nézzük, aki élő környezetért felelős miniszterként és egy rendkívüli, vagy Bóna Szabolcsot, aki mezőgazdaságiként belecsöppent egy rendkívüli helyzetbe, Hegedűs Zsoltot is lehet mondani az egészségügyel kapcsolatban. És most ezt az előző kettőt, hármat azért említettem, mert most egy olyan hőség volt nálunk, nálunk, ami még az országban soha, ez nyilván mindenre kihatással volt, az egészségügytől kezdve a mezőgazdaságig, és ugye te, mint mezőgazdasági vállalkozó, talán kezdjük ezzel, hogy ez az aszály, a tavaszi fagykárok, ezek hogyan érintették a gazdákat? Látom, hogy itt is nagyon sürgető a beavatkozás.
Én inkább azt mondanám, hogy nincs olyan terület, ahol ne lenne sürgető a beavatkozás, de ez is egy olyan terület, ami már a 24. órában van, ha így lehet fogalmazni. Ugye nem volt megfelelő vízgazdálkodás az elmúlt években, évtizedekben, és ez kihat mind a mezőgazdaságra, mind a turizmusra, mind az egészségünkre. A talajvíz nem tud feltöltődni, tehát hogy nincs vízmegtartás, úgyhogy ezért jelentkeznek rendkívüli, hosszabb és extrém melegebbek, és ezáltal a aszály, valamint a fagy is ennek a következménye. Tavasszal, amikor nem tud feltöltődni a talaj, van a víz, akkor nincs párolgás, és akkor egy hideg rosszul érinti a gyümölcstermelőket. Úgyhogy tavaly is elfagyott a körülbelül 90%-a az almának mennek, az idén is, úgyhogy itt igen égető beavatkozásra van szükség, de ez nem egy egyik napról történő, másik napra történő folyamat, ez egy hosszú, és lassú, és átgondolt. Tehát nem tudjuk azt megcsinálni, hogy akkor holnaptól így lesz, hiszen még most tárenyhítés, kálfelmérés, és az, hogy megfelelő döntést hozzunk, ahhoz először is meg kell nézni, hogy mik az alapok, merre akarunk tartani, és hogy egy olyan döntést és olyan stratégiát dolgozunk ki, ami hosszú távon fenntartható, nem csak egy adhok megoldás.
Ez alatt az 50 pár nap alatt az is kiderült, hogy nincsenek meg azok a számok, nincsenek egyben azok a számok, ami alapján bármelyik területet el lehetne kezdeni fejleszteni. Tehát most az egészségügynél kapcsolatban ugye kibukott az, hogy olyan dokumentumok vannak már 10 pár éve a minisztériumok birtokában, ami titkosítva volt és nem derült rá fény. El kell kezdeni ezeket összeérni, rendbe rakni, módszertant kialakítani arra, hogy hogyan lehet majd ott a fejlesztéseket továbbvinni. Ugye egyéni képviselőként egy sajátos helyzetben vagy, és nem csak te, hanem gyakorlatilag szinte a Tisza párt valamennyi országgyűlési képviselője, hiszen az önkormányzatok nagy része, mondhatjuk azt, nagy része most már ellenzéki színekben vezeti a települését vagy a városát. Itt is kellett egy egyeztetés, vagy próbáltak veled egyeztetni? Ezek a településvezetők, van-e valami előremutató ebben a történetben?
Szerintem van. Én visszamennék még a választás előtti időszakra. Én akkor is próbáltam felvenni a kapcsolatot egy pár polgármesterrel. Azt mondanám, hogy nagy részt nyitottak voltak. Tehát legalább odáig, hogy fogadtak, meghallgattak, legalább volt valamilyen párbeszéd, kommunikáció. A választást követően pont a múlt héten volt egy polgármesteri találkozó. Én ma sikeresnek értékelném, előtte kiküldtem nekik egy kérdőívet, hogy milyen folyamatban lévő beruházásaik vannak, mi a legégetőbb kérdés az adott településen, esetleg van olyan pályázat, ami elakadt, és hogy lássuk, hogy tudunk-e segíteni, tudunk-e előrelépni, és a polgármestereknek a jelentős része el is jött, egyet-kettőt kivéve. Azt is tudom, hogy egy polgármester, pontosabban Kemencse polgármester, Lipők Sándor, ő kifejezetten kampányolt azért, hogy a többiek ne jöjjenek el. De ez nem jött neki össze.
Ha valaki a településeire esküdött fel, vagy legalábbis azért választották, hogy a települését fejlessze, akkor pártállástól függetlenül ez lenne a cél.
Ez így van, és ezt így is gondolom, tehát annak idén is, mikor felkerestem őket a választás előtt, ott is nagyon sokan elmondták, hogy ők elsősorban nekik az a lényeg, hogy a település fejlődjön. Amire azt tudom mondani, hogy teljesen természetes, tehát nekik az a lényeg, hogy működjön az óvoda, legyen bölcsőde, meg legyen az úthálózat, és amit az emberek elvárnak tőlük. És én azt tudom mondani, hogy a polgármesterek a nagy része ezt valahol ebbe az irányba is mozdul el. Tehát, hogy teljesen normálisan állnak hozzám, ha van valami problémájuk, felhívnak, ha tudok, segítek, tehát, hogy mi bizonyos keretek között, tehát, hogy nem ághágva a szabályokat, de meghallgatom, és hogyha tudom, akkor előre mozdítom az ő ügyeket.
És hogyha már beruházásokról van szó, nyilván ugye mindenki szembesült ezzel, ugye kormányváltásnál nagyon sok folyamatban lévő pályázat és fejlesztési elképzelés volt. Tudom, hogy itt Nyíregyházán és a polgármester ugye az országgyűlési képviselőkkel egyeztetett, és ezeknek a folytatásáról beszéltek nem egyszer, nem kétszer. Szinte minden településen és így a Kisvárda térségében is lehet arról hallani, hogy vannak olyan beruházások, hát amik hogy is mondjam, megkérdőjelezhet vagy látványberuházások, ami eszméletlen pénzt emésztett fel, és nyilván itt is felmerül sok minden, tehát nyilván nem vagyok jogi szakember, hogy ezt most túlszámlázásnak, vagy éppen hova kategorizálják. Találkoztál-e te olyan konkrét esettel, amiben azt gondolod, hogy ki kell vizsgálni ezt az ügyet, mert az aztán olyan felháborodást keltett, hogy emellett nem lehet elmenni szó nélkül?
Nagyon sok ilyen látványberuházást láttam, nagyon sokkal találkoztam. Ha itt ülnénk egész nap, se tudnám felsorolni, tehát, hogy tényleg volt nálunk minden a választókerületben. A teniszakadémián, a Low Wellness-en, az űrközponton keresztül minden. Az én személyes kedvencem az az ölelő ember, erről a múltkor posztoltam is egy videót, ami 730 millió forintba került az adófizetőknek, és igazából ez egy... nem is tudom mit mondani, egy fabódé. Az én meglátásom szerint teljesen irreálisan túlárazott belső, nem tudom, bútoroknak se nevezném, mert a babzsákfoltát nem nevezném bútoroknak. Mindenek előtt leszeretném szögezni, tehát látszik, hogy valami nem stimmel. De én nem vagyok se rendőr, se bíró, se ügyész. Ez nem az én dolgom eldönteni, hogy ez egy túlárazott beruházás, hogy esetleg más dolgok történtek, ezt nem az én tisztem eldönteni. Én maximum tudom segíteni a hatóságokat, hogy felhívom rá a figyelmet, fel tudom hívni rá a figyelmet egy pár beruházásra, de tényleg annyi minden van a mi választókerületben, vagy az én választókerületemben, hogy akkor... következő 4 évem is kevés lenne ahhoz, hogy én ezekkel részletesen foglalkozzak és feltárjam. Úgyhogy én nem szeretném elvenni a rendőrök munkáját, se a bírókét, de nagyon remélem, hogy ezeknek lesznek következményei, és szerintem ez egy teljesen jogos elvárás a választó polgárok részéről, hiszen ahhoz, hogy tényleg arról beszélünk, hogy itt egy rendszerváltás történt, nem pedig egy új választás, ahhoz az kell, hogy megtisztuljon a közélet.
Azt azért lehet látni, aki a közösségi médiát pörgeti, miután a kormányzat szinte mindent megoszt a közösségi médiában, és úgy gondolom, hogy ez mind el is jut az emberekhez, és ugyanígy a képviselők is, de azt is lehet látni, hogy azért vannak olyan civilek, akik felvállalják azt, hogy egy-egy gyanús esetben feljelentést tesznek, tehát erre is van lehetőség, hogyha valaki úgy gondolja, hogy itt valami srékség van, akkor ezt akár magánszemélyként, mint állampolgárként is megteheti, hogy a hatóságok foglalkozzanak vele.
Igen, tehát erre is biztatom az embereket. Nagyon, amikor megkeresnek, mindig elmondom, hogy nyugodtan menjenek el, és tegyenek ők feljelentést. Ők vannak birtokában bizonyos információknak, adatoknak, ők látják, hogy pontosan mi történt az adott településen, és akkor menjenek el, tegyenek feljelentést, el lehet menni az ügyészségre is, akár egy már, tehát a büntetőjogban nincs helyhez kötve, hogyha például, nem tudom, Kisvárdán történt egy bűncselekmény, akkor nem kell Kisvárdán megtenni. Ha úgy gondolja, megteheti Nyíregyházán, egy másik megyében, az ország bármelyik pontjában megteheti a feljelentést. És én ezt mondanám, tehát én biztatom az embereket, a civileket, magánembereket, hogy nyugodtan menjenek, és kvázi egy kicsit segítsék a mi munkánkat, és vegyék le ezt a terhet, mert amíg erre koncentrálunk, a múltra, az nagyon fontos, hogy fel legyenek tárva a múlt bűnei, mert akkor érezzük, hogy itt van vége, lezártuk, de eközben párhuzamosan haladnunk kell előre, és néznünk kell előre a jövőbe, hogy milyen lehetőségeink vannak, mert akkor fogunk tudni egy olyan világot teremteni a gyerekeinknek, meg magunknak, ahol jó élni.
Annyit tennék hozzá, ugye az emberekből először ki kell, hogy kopjon az a félelem, ami eddig bennük volt, a retorziótól való félelem, akár egy munkahelyen, vagy bárhol, tehát azért el fog telni egy kis idő, mire az emberek azt mondják, hogy igen, én Sipos Mariannak én bemehetek, és bármikor azt mondom, hogy Kis Pista Jóska 20 000 forintot lopott ki ebből a beruházásból, mert én tudom, hogy ennek is bizonyítékom van arra, hogy ez teljesen másképp, de azt gondolom, hogy ez időben fog telni, amíg az emberek eljutnak erre a pontra.
Én bízok benne, hogy ez mielőbb bejön, és én azt látom, hogy ez napról napra erősödik bennük ez az érzés. Szerintem egy nagyon nagy áttörés lesz, amikor meglesznek az első országos nagy ügyekben az előrelépés, letartóztatások, tehát aminek már kézzelfogható jelei lesznek, szerintem az lesz a legnagyobb áttörés. Ez egy személyes vélemény.
És hogyha már fejlesztésekről beszélgettünk, és említetted, hogy a polgármesterekkel egyeztettetek, összeraktál nyilván egy képet, melyek a legégetőbb problémák most a térségben?
Munkahely. Ez az alapja és alfája és omegája. Minden egyes probléma ugyanoda vezet vissza, hogy nincs elegendő munkahely, főleg a hármas számú választókörzetben, így egyre nagyobb az elvándorlás, az elnéptelenedés, és egyre öregebbek, ugye a korfa is, a demográfiai korfa is megváltozik, és ahhoz, hogy helyben maradjanak azok a fiatalok, akik itt tanultak, lehetőséget tudjunk nekik biztosítani, ahhoz egy új gazdasági alapra kell helyezni vagy a megyét.
Hát legyen ez a végszó, azt gondolom, hogy ezt nem csak a hármas számú egyéni választókerületben, hanem a Vármegyében nagyon sokban el lehet mondani, hogy a munkahely hiánya. Mi még úgy szocializálódtunk, hogy az embernek van egy saját lakása, háza, nyilván, hogyha ez vidéken van, nem szívesen válik meg tőle, és nem vagyunk elég mobilak, hogy elmenjünk a munkahelyhez, mondjuk esetleg Győrbe, vagy ahol éppen adódik ez a lehetőség. Én nagyon sok kitartást kívánok nektek, nagyon sok erőt ehhez a váltáshoz, és ezekhez a feladatokhoz, ami előttetek állnak. Fél év múlva majd beszélünk arra, hogy kibírtátok-e ezt a rengeteg munkát, és sikerült-e valamit előrelépni. Azt látom, hogy azért az ügyek azok haladnak, a választási ígéretek megvalósítása az folyamatban van, de hát azt tudjuk, hogy a bürokrácia mindig is egy kicsit lassabb volt, meg hát az emberek olyanok, hogyha azt gondolták, hogy történt egy választás, és akkor holnap után így egy varázsütésre megváltozik minden, hát sajnos ez nem így működik, de hát reméljük, hogy egy fél év múlva már sokkal-sokkal több mindenről tudunk még beszámolni.
Köszönöm szépen, én meg egyetlen egy dolgot kérnék a választóktól, egy kis türelmet. Úgy, ahogy te is mondtad, hogy azt gondoljuk, hogy egyik napról a másikra változiknak a dolgok. Nem, tehát ezt nem lehet az elmúlt 16, 20, 30 év dolgait, nem lehet 16 nap alatt, 16 hét alatt megváltoztatni. Ez csak úgy lehet, hogyha feltárjuk, hogy mi van, kapunk egy leltárt, tudjuk, hogy honnan indulunk, hová tartunk, és egy tudatos folyamattal, amikor azt mondjuk, hogy a célt nem tévesztjük el, és próbálunk haladni egyenesen a cél felé.
Nagyon szépen köszönöm dr. Dicső Viktóriának, a hármas számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőjének, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást.